Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig Porkoláb Minarik Anna Mária a vendégem, aki több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik humán erőforrás területen, vállalati és tanácsadói oldalon, vezetői és szakértői szerepekben egyaránt volt, illetve másrészt, ugye élete másik vonala, klinikai szakpszichológus, mindfulness oktató, úgyhogy több területen is felépítetted magadat. Anna Mária, erről beszélgettünk az elmúlt 20 percben, hogy azért ez nem volt sétagalop.
Nem.
Visszatekintünk, és azon is gondolkodtam, hogy ugye te éltél, és majd beszélgetünk erről, hogy miért 7 évig Amerikában, az Egyesült Államokban, a férjed pedig Porkoláb Imre dandártábornok, vagy szokták a Pentagon ezredeseként is emlegetni interjúkban, és hogy valahogy úgy képzelem el, közösen írtatok könyvet is, hogy úgy képzelem el, hogy ha téged, vagy titeket ledobnának bárhol a világon, akkor ott is megállnátok a helyeteket, de legalábbis van x évnyi tapasztalatotok ebben. Miért akkor mégis itthon Magyarországon éltek?
Nem is fogalmazódott ez meg bennünk igazából, hogy mi nem itt szeretnénk élni. Tehát mielőtt kimentünk az USA-ba, bennem egyáltalán nem fogalmazódott meg az, hogy én nem magyar, én nagyon szeretem Magyarországot, mindig is szerettem.
Meg, mert hogy arról beszélgetünk, hogy itt építetted a két
Igen,
pályádat.
Ráadásul az én pályám az egyik az olyan is, ami azért nagyon kultúrspecifikus. Tehát nyilván el lehet menni más kultúrában, de azért egy klinikusként a magyar nyelvi kultúrában szocializálódni, magyar nyelvű klinikusként azért itthon tudunk szerintem a legjobban dolgozni. Nyilván, ha életviszelszerűen 20-30 évet eltöltünk egy másik világban, akkor az más, akkor ott lesz az otthon. De igazából mi egy NATO kiküldetésre mentünk ki, ugye az Amerikába, a férjem lévén, aki katona, és akkor ez alakult úgy valahogy, hogy az eredetileg 3+1 év, mert általában 4-re lehet hosszabbítani, ból lett egy 7 éves periódus, ami azért már egy eléggé formáló időszak volt, de amikor ez lejár, ez a 7 év, akkor ugye automatikusan visszajönnek a katonák, úgyhogy mi is így voltunk ezzel, hogy ez egy ilyen alapból meghatározott időszak volt, hogy mennyit leszünk kint.
És hogy élted meg ezt a kintöltött 7 évet, mit kezdtél magaddal, mert hogy itt egy pillanatra sem álltál meg, ahogy így az elmúlt 20 percben beszélgettünk.
Nem.
Ott megálltál?
Hát ott kénytelen voltam. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes aspektusa volt az életem. Ugye azt már így említettem, hogy ugye párhuzamosan csináltam a két karriert. Alapból is azt hiszem, hogy én egy ilyen atipusú személyiség vagyok, ami eleve ilyen gyorsabb, meg nagyon energikus, és én tényleg rengeteg mindent csináltam mindig. Amikor mi kimentünk, akkor párhuzamosan két szakképzést, amiről aki tudja, hogy milyen egy is, az pontosan tudja, hogy kettőt egyszerre az elég komoly. És én innen mentem ki, úgyhogy az USA-ból jöttem vissza leszakvizsgázni például.
Hát hazajártál vizsgázni akkor.
Igen. Akkor megmondom őszintén, amikor ez, hát nyilván nem gondolkodtam, friss házasok voltunk, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy igen, ez egy jó irány lesz, meg egy kis környezetváltozás, mert ennek örül az ember. Nagyjából úgy is voltam vele, hogy most házasodtunk össze, nem voltunk túl fiatalok, úgyhogy én már azért szerettem volna, hogy akkor jöjjön a baba.
Mert hogy mondtad, hogy kislánykorodban anyuka szerettél volna lenni.
Anyuka szerettem, hogy mindig, és sok gyereket akartam, igen, szóval anyuka szerettem volna lenni, és ez úgy nagyjából úgy a szakaszba is úgy belefért volna az életembe. Tudtam, hogy ezért ez így, ez az én pályám szempontjából egy nagyon erőteljes döntés lesz, mert egyébként akkoriban én nagyon elindultam fölfelé, tehát én rengeteget szerepeltem tévébe, rádióba, pszichológus szakértőként, akkor voltam ott, hogy a szakvizsga után dönthettem volna, hogy visszaívelek a HR-be, és akkor valami hihetetlen karrier,
mert
vagy
már vezető voltál.
Így van, és rengeteg hívásom is volt, mert ugye dolgoztam ilyen szervezetfejlesztőként, illetve HR tanácsadóként mellette, és nagyon sokan ott engem mindig hívtak, hogy menjek be. És mondta, hogy nem, én itt a klinikus, de akkor pont ugye a szakvizsga után már egy ilyen döntéshelyzetben van az ember, hogy akkor magánba dolgozik, esetleg csak klinikusként is mellette vállalati onnan, de jött ez a lehetőség, és erre azért nem tudtunk nemet mondani, mert hogy mégiscsak az USA-ban azért ritkán adódik ki, hogy az ember pár évre kimehet. És akkor kimentünk, és én szerintem nem is nagyon tudtam, hogy mi vár ott rám, tehát hogy ez milyen lesz a hirtelen a nyakamba szakadó nagy szabadság. És még az első évben úgy egészen élveztem, mert azért ebben az életútban tényleg el is várod az ember, és akkor jöttem rá, hogy hú, hát ezért én ilyen nagyon-nagyon két végén égettem.
21-2 éves korodtól folyamatosan tanultál és
dolgoztál. Még igen, meg se álltam, de hogy tényleg nem, és akkor ott azért egy sokkal nyugodtabb életmód jöhetett. Sokat utaztunk, megismertem ott rengeteg embert, azért ott is ilyen önkéntes munkát azt vállaltam, ami így az SOPC szervezete volt a NATO-nak, ez a tulajdonképpen az ilyen hozzátartozói klub volt, és akkor ott ilyen board member lett, és abban ott egy csomó mindenben így segítkeztünk, nagyon sok ilyen önkéntes dolgot szerveztünk, meg ilyen jótékonysági akciókat csináltunk, úgyhogy ez egy ilyen jópofa dolog volt. Tényleg nagyon beszippantott ez az életforma. Aztán ugye családtervezés, hogy akkor jöjjön a baba, megszületett a kisfiam, tehát hogy egy ideig ez egyébként egészen jó volt, de hát aztán csak elkezd az embernek így hiányozni így a szakmai út, és akkor igazából már Washingtonban voltunk, amikor azt mondtam a férjemnek, és a gyerek ilyen 3 éves volt, körülbelül 2,5, hogy ennyi volt az, amikor én itt így meg tudtam állni, és egyébként azért hazafele szakmailag néha megnyilvánultam, szóval nem teljesen álltam teljesen le, rengeteg ilyen szakmai cikket írtam, meg ilyen, hát ilyen kis háttér dolgokat azért csináltam, hogy ne álljak meg teljesen, de amikor a gyerek 2,5 éves volt, akkor éreztem azt, hogy most elég volt, muszáj alanyi jogon és intellektuális síkon is valahogy úgy megnyilvánulnom, ami nekem fontos, és akkor döntöttünk úgy, hogy keressünk a gyerkőcnek, mert ott máshogy vannak ezek az óvoda felvételi dolgok, keresünk egy óvodát, és akkor én kerestem magamnak egy képzést kint, hogy ha már ugyan HR-ben szép karriert építettem, de olyan igazi HR-es képzettségem nem volt, akkor legyen egy ilyen HR-es is, és akkor mentem el a Georgetown University-re szervezetfejlesztő, ilyen változás katalizáló képzésre, ami egy ilyen egyéves képzés volt, és igazából ő tette föl így az íre a pontot az én életembe szakmailag, mert hogy ez egy olyan képzés volt, ami egy az egybe így a pszichológia tudásomat, meg így a HR-es tudásomat így összetette. Ilyen megvilágosodás, hogy most ért úgy össze a pályám, ahogy én annak idején ezt elképzeltem.
Furcsa lehet a kérdés, de talán mégsem az, hogy mennyire más ott kint az Egyesült Államokban nőnek lenni, vagy itthon Magyarországon, akár a munka, a karrierépítés, mert hogy itt mielőtt leültünk, így belevágtunk, és ezt a hallgatók ugye nem hallhatták, hogy te ezt hogy élted meg?
Hát azért nagyon más, azt gondolom, szóval, hogy így, ugye én ezzel legelőször így a gyereknevelés kapcsán szembesültem, mert hogy én ott is igyekeztem azért így asszimilálódni, amennyire lehetett az amerikai emberekkel, és ott volt egy ilyen sportklub a mamáknak, ahova én így beléptem, és akkor így minden nap az amerikai anyukákkal ilyen kőkemény bootcamp-edzésekre jártunk a gyerekekkel, és én nekem az volt az, ami úgy igazán megmutatta az amerikai nők az életét. És hát ami számomra nagyon szembetűnő volt, az, hogy mi sokkal önfeláldozóbbak vagyunk.
Itthon Magyarországon.
Anyag. Igen, anyaként, nőként. Uh-huh. Szóval, hogy egy amerikai nő azért nagy átlagban nem adja föl az életét sem a férjért, sem a gyerekért. Tehát, hogy ott így ez nagyon, nagyon máshogy van, mint nálunk. És nem csak, hogy nem a férjért, nem a gyerekért, de hogy abszolút elfogadott, sőt, kulturálisan ez a minta, hogy például nem főznek otthon, tehát a háztartást nem úgy vezetik, hogy akkor az anyuka minden nap, nem tudom, x fogásos ebédeket főz,
vagy vacsorát,
hanem rendel. Tehát, hogy mindenki rendel. Tehát, hogy ott az, hogyha valaki főz, az már ilyen szakácsmesterségnek számít, nagyon különleges
dolog. Jó, mert hogy ez egy borzasztó időrabló dolog, időt honnan veszed el?
Hát igen, szóval, hogy ők szóval jobban képviselik a saját igényeiket, így tudom jobban megfogalmazni. Ugyanez, hogy hiába van otthon mondjuk egy anyuka, valószínűleg van nenie, ettől függetlenül, aki segít neki ott a gyerek körül. Tehát, hogy nincs az a 0-24 órás szolgálat másokért, ami nálunk alapvetően kulturálisan majdhogy nem megkövetelt.
Ez szóval egyébként most nyilván beleláttál egy világba és egy életszínvonalba, igen, tehát, hogy mennyire ez a magasabb életszínvonalon élőknek a világa az, amit láttál?
Hát nem tudom így egy-egybe összehasonlítani, mert nagyon más Amerika. Ugye Amerika eleve onnan indul, hogy ő hitelből építkezik. Uh-huh. Tehát itt van egy óriási eltérés. Tehát Amerikában az embernek van munkája, akkor az első naptól fogva hitelből mindent megvesz, tehát felépíti a csili-vili világot maga köré, a csodálatos autóval, a gyereket befizeti 6-7-es korba. Nagyon sokan beadják a gyerekeket az ottani ilyen childcare-nek nevezzük, de hogy igazából abból lesz majd később az óvoda, mert hogy visszamennek dolgozni. Tehát, hogy ez viszont a másik oldala, hogy ott nincs ilyen, hogy van egy ilyen anyaságom, és otthon maradok. Aki azt meg tudja tenni, ott általában a fértől van egy függő viszonyban, és akkor a férnek van egy olyan keresete, amivel mondjuk a családban a nő otthon marad, és ugye mivel hitelből élnek, meg hitelből teremtenek meg előre mindent, ezért ugye nekik így ez egy teljesen más opció. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt így összehasonlítani, mert mi ugye megkeressük a pénzt, és utána érjük jó el az eredményeket, ha szerencsések vagyunk, igen, ott meg elérjük az eredményeket, és utána dolgozunk meg érte, ami azért pszichésen is egy nagyon más irány. Ott annak a jólétnek azért van egy olyan ára, amit szerintem nagyon sok magyar ember nem vállalna be. Vagy a mi kultúránkból jövőnek az nagyon idegen lenne, vagy és szorongató.
Ugye arról beszéltünk, hogy az anyaságot akkor máshogy élik meg az amerikai nők ott, és éljük meg mi itt. A karrierépítés mennyiben különbözik?
Hát ez szerintem ott is azért nagyon attól függ, hogy milyen típusú az a nő, de akikkel én találkoztam, ott azért őnekik volt, mindenkinek volt saját karrier útja, vagy karrier iránya, és a gyerekekért nem adják ezeket így föl. Nem,
mert
is nagyon
nem
tudják.
Szitok szó. Nem, ugye sokszor élik meg, vagy éljük meg, vagy sokszor halljuk azt, hogy új karrier, akkor te biztos nem foglalkozol annyit a gyerekeddel.
Úgy nagyjából szitok szó nem nagyon tud megjelenni az USA-ban, szóval ez még egy nagyon...
Jó.
Hát igen,
ki,
szóval hogy ez, azért ezek biztos, hogy nagyon, szerintem ezek tanulandók lennének, hogy ott azért tényleg van egyfajta ilyen tiszteletben tartjuk a másik embert, és ezt nyilván lehet úgy fordítani, hogy jó, hát nem őszinték lehet, de hogy mégis valahogy az embernek az az érzése, hogy a kulturális közeg befogadóbb egy csomó szempontból egymással. És aztán persze, ha megkapirgáljuk a rétegek alatt, azért nyilván ott is van rengeteg feszültség, de ez a felszínen így nem látszódik. Tehát, hogy ott azért az, hogy így nyíltan megszóljanak valakit valamiért, ez nem annyira jellemző kulturálisan. És mondjuk ebben így azért könnyebb létezni, mint itthon megint sajnos én azt látom, és egyre inkább azt látom, hogy mi meg a kritika hazája vagyunk, szóval mi azért így.
Igen, azért ezt nem jó hallani. És akkor ez mennyire befolyásolt a mind az anyasághoz, mind a munkához való viszonyodat ez a 7 év. Másik ember, vagy picit más ember jött vissza? Vagy?
Biztos, hogy más ember jött vissza, mert azért 7 év az nagyon sokat formál, és egy más kultúrában szocializálódni ennyi ideig, az átformál. De én azt gondolom, hogy sokkal nyitottabb lettem. Tehát, hogy én nem úgy jöttem vissza, hogy ott minden sokkal jobb. Én pont úgy jöttem vissza, hogy vannak dolgok, amik itt Magyarországon sokkal jobbak. Nekem pont erre volt, hogy nem fekete-fehérbe láttam meg itt a két világot, és nagyon sok értékkel itt tudok jobban egyetérteni, nagyon sok minden meg ott. Egy kicsit olyan furcsa lett ez, hogy hol érzem otthon magam, mert mind a két helyen máshogy érzem otthon magam, és másban érzem, és mind a kettőben kicsit otthontalannak is érzem magam más miatt, szóval ez egy ilyen érdekes aspektus. Az, hogy az anyasságomon, vagy így a karrierhez való hozzáállásomon, szerintem azon egyébként alapvetően nem változtatott. Inkább a szemléletmódomon változtatott, ahogy a körülöttem lévő világot nézem.
És ugye azt vettem ki a szavaidból, hogy viszont az én idő az ott sokkal fontosabb, ami itt mondjuk talán most kezd így, úgymond benne lenni a képben.
Vagy nem is az én idő, hanem ez a, hogy mondjam, szóval hogy én fontosabb vagyok magamnak, mint a többiek. De hogy nem feltétlenül időben, hanem csak az, hogy én nem fogok beáldozni egy csomó mindent azért, hogy mondjuk így a családnak legyen.
Itthon viszont ennek nagyon a fordítottja, igaz? Vagy igen, a legtöbbünk inkább így mondom.
Igen, szerintem így valahogy a két világ között van az aspektus. Szóval azért anyaként én azt láttam ott az amerikai anyáknál, akik egyébként így valószínűleg jó anyukák, mert hogy szerették a gyerekeiket, tényleg helyesek voltak a gyerekek, de hogy mi például, én tényleg azt láttam, hogy mi magyarok sokkal érzelmesebbek vagyunk a gyerekekkel, szóval, hogy én szaladgáltam össze-vissza mindenki gyereke után, amikor elmentek méterekre, vagy 100 méterekre, tök, hogy úristen, szegény gyerek, mindjárt megijed, jaj, majd én hozom vissza mindegyiket. Az amerikai anyák az így nem, tehát, hogy hagyj legyen a kis individuum, nem érdekes, vagy ha elesik egy gyerek, mi rohanunk oda és megöleljük, komfortot biztosítunk, az amerikai anyukák nem nagyon ilyenek.
Mikor 7 év után hazajöttél, akkor szakmailag hol folytattad, vagy hogyan folytattad? Ugye, amikor kimentél, akkor volt egy saját céged, igen, egy humán erőforrás tanácsadó cég, igen, illetve volt egy klinikai szakpszichológus pályád.
Igen, volt egy nagy magánpacientúra, amit így itt hagytam. Hát visszajöttem ilyen tabula rázával, és a mai napig nem tudnám megmondani, hogy hogy építettem fel újra. Tényleg.
Tehát, hogy ez és mind a kettőt?
Nagyon, mind a kettőt, igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és elsőre se tudtam volna megmondani, hogy hogy csináltam, de hát, hogy így egyszerűen csak... Tehát nyilván felvettem a kapcsolatot a régi ismerősökkel, elkezdtem megjelenni a szakmai fórumokon, például a pacientúrában tudom, hogy egy-két régi paciensemnek jeleztem, hogy itt vagyok közülük, voltak ugye nagyon hosszú elhúzódó terápiákban, voltak olyanok, akik mondták, hogy hú, de örülnek, akkor ők jönnének, és aztán valahogy ilyen pici apró lépésenként elindult. Tény és való, hogy azért volt a HR oldalon, azért nyilván már ott az USA-ban is így dolgoztam elég sokat így agyban azon, meg hát nem csak agyban, hogy majd ha hazajövünk, akkor milyen irányokba menjek, és akkor már ugye nagyjából össze volt rakva ez a reziliencia program, és akkor így elindult a folyamat. És aztán így eltelt ugye most azóta 4 év, újra megjelentem itt szakmai berkekben, elkezdtek hívni ide-oda-oda, és valahogy felépült a történet.
Vállalati gerillák, mert hogy erről nem beszéltünk, és ez az a könyv, amit a férjeddel együtt írtatok, valahol a kettőtök tudása összeért, összetalálkozott. Ez hogyan jött ez az ötlet?
Hát igazából úgy, hogy mi nagyon hasonlóak vagyunk sok szempontból, ez így kiderült nyilván valószínűleg, ezért találtuk meg annó is egymást, de hogy amikor az Imre így nagyjából így az innováció területével elkezdett így komolyabban foglalkozni, akkor nyilván sokat beszélgettünk otthon, és akkor kiderült, hogy hát igen, azért így az innováció meg a humán erőforrás, ugye azért az elég közel áll egymáshoz, az emberek innoválnak.
Még akkor is, ha ő a katonai pályán mozgott, még ugye, hogyha a hallgatók most kapcsolódnak be, Porko Láb Imréről beszélgetünk, aki itthon most már dandárt. Tábornok, igen. Akármilyen fiatal is.
Igen.
És szóval. A kettőtök tudása összeért.
Igen. Megláttuk benne a közös pontot igazából, hogy azért nagyon érdekes ám ez, mert a HR területéről is vannak olyan eszközök vagy módszertanok, amik egyébként jönnek a katonaságból, ugyanúgy, mint az orvosi világ is nagyon sokat profitál a katonaságból, tehát vagy a háborúkból sajnos. Bármilyen furcsának tűnik, hogy mintha olyan messze lenne, nincsenek azért ezek olyan messze.
Meg a katonai működés, meg a vállalati működés sincs feltétlenül,
abszolút.
Hiszen hierarchia ugyanúgy van.
Hát meg főleg ezekben a mai időkben, mert
hasonló,
ugye itt szóval mi itt tudunk szerintem nagyot alakítani, és itt van a közös pont a kettőben, hogy azért akárhogy is nézzük, én erős szavakat szoktam használni, szóval egy kicsit olyan, mintha ilyen krízisben élnénk, ilyen folyamatos krízisben. Ez az elképesztően felgyorsult világ, meg ez a nagyon gyors technológiai forradalom, ez olyan helyzetet teremtett itt az emberiségnek, ami olyan, mint egy krízis, tehát állandóan reagálnunk kell valamire, újra adaptálódnunk kell változásokhoz, na most azért mind a két terület, akár a katonaság is ugye erről szól, akár a pszichológia is erről szól, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni, hogyan tudunk változásokhoz jól adaptálódni, mit kezdjünk egy krízis helyzetben. Tehát így ebben a környezetben, amiben szerintem ma élünk, ebben mind a kettő nagyon föl tud hangosodni, és mi ezt pontosan ezt találtuk meg, hogy ezt a két szakmát nagyon ügyesen lehet adaptálni, sajnos.
Nem beszéltünk még a pozitív pszichológiáról, pedig az elején mondtam, hogy ennek úgy elkötelezett híve, vagy mit jelent ez a mindennapokban, a gyakorlatban?
Hát leginkább azt, hogy ugye nyilván a pszichológiáról rögtön az embereknek az jut eszébe, ami mondjuk így a klinikumnak is ugye a vonala, hogyha valami eltérés van, normától való eltérés, betegség, akkor vagy patológia, dolog, akkor ugye hogyan tudjuk azt valahogy a norma felé visszavinni. De hogy azért a pszichológiának van egy olyan ága is, mert hogy mindannyiunknak van lelke, tehát lélektana, hogy azért nem csak a patológiával foglalkozik, hanem ez a pozitív pszichológia, hogy hogyan tudunk sikeresebbek lenni, jobbak lenni, mentálisan egészségesebbek lenni, stressz kezelni úgy, hogy jobban érezzük magunkat, harmonikusabban élni, ez is azért egy nagyon fontos láb, és ez mindannyiunkat érint, különösen megint ebben a világban, ahol ez extrém módon felhangosodik, és én ilyen nagyon, nem teljesen tudatosan, hanem valahogy így a pályám révén fordultam el egyre inkább ebbe az irányba. Az egyik az pont az volt, amikor rátaláltam a rezilienciára, hogy amikor először 2011-ben erről így hallottam a pszichoterapeuta szakképzésen erről a fogalomról, és egyszer csak így rádöbbentem, hogy hoppá, ez olyasmi, mint hogy, tehát, hogy amikor így olvasom, hogy milyen egy reziliens ember, akkor mint a kicsit így tükörbe néznék, hogy de furcsa, hogy eddig én nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami így bennem van, és most meg tudom fogalmazni, és akkor nagyon elkezdett ez érdekelni, és hogy egyre többet olvas erről az ember, akkor azért így rátalál ezekre a pozitív pszichológiai irányokra. Én ugye meditációt tanultam, ami szintén ugye egy ilyen képzelőerőnek a felhasználásával, vagy az imaginációnak a felhasználásával hogyan tudunk változtatni magunkon.
És alakítani akár a sorsunkon?
Abszolút alakítani akár a sorsunkon, de hogy ez nem úgy, mint megint csak, hogy nagyon sokan így a pszichológiát ilyen varázspálcának tekintik.
Nem is úgy kérdeztem,
de hogy
szóval tenni magunkért, igen, de hogy az utat, azt mi jelöljük,
igen,
ki.
Igen, tehát hogy úgy alakítani a sorsunkon, hogy azért a meditáció az önismeret. Szóval, hogy avval tényleg olyan mélységekre el tudunk jutni, amivel egyébként nagyon sokat tudunk változtatni. Igen, tehát én azt gondolom, egyébként ez egy nagyon fontos kulcsszó volt, amit mondtál, hogy alakítani a sorsunkon, hogy ez a legfontosabb mondat, amit az embernek így fontos látni, hogy nem történnek velünk a dolgok, mi annak részei vagyunk, és képesek vagyunk azon valamit változtatni.
Mik vannak még a listádon, vagy bakancslistádon, vagy milyen terveid vannak?
Hát Hát igazából ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én most azt gondolom, hogy én pont az életközépi válságomban vagyok. Így nagyjából a koromnál fogva, és 47 évesen azért az ember így nagyjából akkor tart itt. És pont ezen sokat gondolkodtam, hogy azért így nagyjából elég sok mindent elértem, amit így szerettem volna, hogy mi még az az irány, ahova mennék. Szerintem van bennem még egy-két könyv, ami kifejezetten így a tudatosságról szól, meg az önismeretnek a fontosságáról, meg van bennem egy szervezeti könyv is még, aminek most még nem árulom el a témáját, de hogy ez az irány, ez mindenképp.
Írni akkor egyébként szeretsz?
Én szeretek írni, igen. Az időt nem találom rá többnyire, mert hogy azért nyilván, amikor két ilyen dudás van egy családban, meg egy 9 éves kisfiú, akkor azért nyilván az valakinek bizonyos dolgokat föl kell adni magából, és ez általában én vagyok, mert már csak az anyai oldalam erősítése véget ér, szóval én tényleg szeretnék anyaként is jelen lenni a gyerek életébe, de most leginkább ezek a hosszú távú terveim. Amit én nagyon szeretnék, és ez is benne van az álmaim között, és remélem, hogy ezt meg fogom tudni valósítani, az valami olyan mindfulness központnak a létrehozása, ahol így elérhetővé tudjuk tenni az összes olyan módszert, amivel reziliensebbé vagy mindfulness-é tudjuk tenni. Tehát, hogy egy ilyen kicsit nagy szó ez, hogy ilyen mozgalomszerűen ezt így majd képviselni, de hogy van egy ilyen álmom, vagy van egy ilyen tervem, hogy valami olyan központot létrehozni, ahol összekapcsolódnak ezek az önismeret, önfejlesztési tanfolyamok, világképek, és valahogy meg tudjuk nyitni a nagy közönség felé, és hogy bárkinek vagy minél több embernek mindenféle szinten elérhetővé váljon. Tehát vannak ilyen nagy kaliberű álmaim.
De ez nagyon jó, hogy azt mondod, hogy álmaim. Lehet, hogy így kellett volna kérdezni, hogy milyen álmaid vannak. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Porko Láb Minarik Anna Mária, szervezetfejlesztő, HR szakember, klinikai szakpszichológus, mindfulness oktató, és ahogy sokat beszéltünk róla, édesanyja volt ma a vendégem, és legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.